A Biblia órán sok értékes és érdekes hozzászólás hangzott el. Örültem annak, hogy a testvérek hozzászóltak, és annak is, hogy Dénes a nehezebbik biblióra vezetési formát választotta. Mert ez a kérdéses, kérdésfeltevős biblióra a nehezebbek közé tartozik, mert többet kell rá készülni. És sok minden van itt, amit még figyelembe kell venni. Szeretném, ha a következőkben azokat, amik elhangzottak, részben megerősíteném, részben csoportosítanám, vagy rendszerezném, és részben kipótolnám azokkal a dolgokkal, amiket én megértettem Isten igéből. De mielőtt ennek neki kezdenék, szeretném, ha a testvérek megnéznék ezeket a kivetített képeket. Látjuk rajta az igehirdetés, meg a bibliórának a címét, és azokat a csomagokat, amelyek oda vannak rajzolva. Bai Helena szokta ezeket elkészíteni, most nincsen itt, igaz? Egyetemen van. Nagyon hálásak vagyunk az ő munkájáért. Ezt is ők készítették. Ez egy szolgálat, igen. Elkészítette ezt is. Amint az igehirdetéssel előre haladunk, azt a feladatot adom a testvéreknek, hogy gondolkozzanak azon, hogy a csomagokat, amik oda vannak rajzolva, ki lehet-e helyettesíteni valami más egyébben. Milyen rajzot tennénk oda, vagy milyen grafikát, vagy milyen képet tennénk a csomagok helyett. Tehát ez lesz a feladat, ameddig én az igét hirdetem. Testvéreim, a felolvasott igébe Pál apostol a gyülekezet működéséről beszél. A 12. fejezet első részében, egész a 11. versig beszél a lelki ajándékokról, valójában beszél azokról az erőkről, amelyek a gyülekezetet növesztik, amelyek a gyülekezetet működtetik. Mert a gyülekezet nem olyan emberi csoportosulás, mint minden más, amit találunk a társadalomban. Nem hasonlít a nemzethez, nem hasonlít a családhoz, vagy mondjuk részben hasonlít ezekhez, nem hasonlít egy baráti körhöz, nem hasonlít egy klubhoz, vagy bizonyos szakmai, vagy más érdeklődések mentén csoportosult ember csoporthoz. A gyülekezet egy olyan közösség, egy olyan szervezet, ami emberi is és Isten is. És ha egy nemzetet lehet azzal növelni, vagy azzal előre segíteni, hogy több gyerek szülessen, vagy több iskolázottság legyen a nemzetbe, vagy többen szeressék a kultúrát, nagyobb tehetségű emberek legyenek a sportban, a munkában, a művészetben, a felfedezésekben, akkor ezek a módszerek nem működnek a gyülekezetben. Mert ha csak a tehetségek, a munkák, a tevékenységek növelnék a gyülekezetet, akkor csak az emberi oldalát tudnánk növelni a gyülekezetnek. Akkor nem lennénk igazán gyülekezet, lennénk egy kulturális képződmény, vagy egy szociális képződmény ebbe a világba. De a gyülekezet nem olyan. Szükség van arra, hogy valami mélyebb változás történjen, valami működik a gyülekezetben egy másik szinten, az emberi szinten kívül, és itt kell a gyülekezet növekedjen. Ha itt növekszik, akkor lesz belőle az az erőteljes testület, amiről az Úr Jézus azt mondja, hogy a pokol kapui se vesznek rajta diadalmat. És amik működtetik, amik éltetik a gyülekezetet, amik adják az erőt, az energiát a gyülekezetnek ilyen területen, azokat mondjuk ki a felolvasott ige szavaival, ezek a karizmák. Így mondjuk mi a lelki ajándékok. A felolvasott fejezetben van három megnevezése ezeknek a dolgoknak, ennek a karizmának, vagy lelki ajándéknak. Az egyik a kegyelmi ajándék, amit ugye az eredetibe karizmatának neveznek, ez azt jelenti, hogy az ember életébe, a hívő ember életébe működik, de nem úgy működik, hogy az övé, hanem az kegyelemből kapta. Az Isten lelkének, kegyelmének különleges megnyilvánulása valakinek az életébe, hogy ő hozzá tud járulni ahhoz, hogy valami történjen, valami isteni történjen a gyülekezetben. Egy másik kifejezés a lelki ajándék, valójában nem is úgy van, hogy lelki ajándék, hanem lelki dolgok. Nehéz lefordítani magyarra, a görögbe ugyan, hogy pneumatikumok. Valami lelki dolgok. És persze ajándék, hozzátesszük, mert kapjuk. Viszont itt arról van szó, hogy azok a dolgok, amiket mi ajándékoknak, lelki ajándékoknak nevezünk, azok a lelki területtel kapcsolatosak. Az nem azzal kapcsolatos, hogy hányan vagyunk a gyülekezetben, hogy szervezzük meg, hogy néz ki, hogy házat építünk, vagy nem építünk, hanem a lelki dolgok, az emberek, a gyülekezeti tagoknak a lelki világával, a lelki kapcsolattal, a lelki fejlődéssel, és az Isten lelki tervének a tervével kapcsolatos a gyülekezettel kapcsolatban. És ezek a pneumatikunok, ezek a lelki dolgok segítik ezt elő, hogy ez működjön. A harmadik kifejezés erre a léleknek a megnyilvánulása. A szó szerint így ezt le lehet fordítani magyarra, hogy ahogy megnyilvánul a lélek. A lelki ajándék nem az én tehetségem, nem az én képességem, hanem ahogy megnyilvánul a lélek. A lelki ajándékot én nem tudom működtetni, az nem az enyém, az én munkám által, az én tevékenységem által való léleknek a megnyilvánulása. Ha megnyilvánult a lélek, ha cselekedett valamit a lélek, akkor van lelki ajándék. Ha nem cselekedett a lélek, ha nem történt semmi ilyen értelemben, ha nem munkálkodott az Isten, akkor ott nem volt lelki ajándék, ott nem volt karizmata, ott nem volt a léleknek a megnyilvánulása, ott a tehetségnek volt, az emberi tevékenységnek a megnyilvánulása volt, az emberi tekintélynek, vagy bármi másnak a lehetséges megnyilvánulása volt. Most itt visszatérek arra, hogy a 12. verstől már nem ezekről a lelki erőkről van szó a gyülekezetben, hanem arról a titokzatos lelki kapcsolatról, ami van a tagok között. És ez azért fontos, hogy ahogy a szervezetben a sejtek kapcsolódnak egymással, hogy az energiák közlekedjenek egyik tagtól a másikhoz. Az egyik szervtől a másikhoz. És amikor Pál apostol beszél a karizmákról, akkor utána beszél arról, hogy hogyan működnek, hogyan mennek ezek az erők, hogyan végzi egyik is, a másik is a szolgálatát, arra nézve, hogy Isten lelke tudja építeni a gyülekezetet. És ezek a karizmaták, vagy mik is ezek a kegyelmi ajándékok? Azt mondhatnánk, testvérek, hogy ez a Szentlélek tevékenysége, az újjászületett ember munkája, megnyilvánulása által a gyülekezet építésére. Ez a karizma, hogy a Szentlélek megnyilvánul akkor, amikor egy gyülekezeti tag szolgál, vagy tevékenykedik. Hogy a gyülekezet épüljön. És ez, ha felolvasnánk és foglalkoznánk a lelki ajándékok listájával külön, akkor láthatnánk azt, hogy ezek között vannak olyan ajándékok, vagy olyan megnyilvánulása a léleknek, ami nyilvános tevékenységhez kapcsolódik, gyülekezeti istentisztelethez kapcsolódik, és vannak olyan megnyilvánulásai a léleknek, olyan lelkajándékok, amelyek nem kapcsolódnak a gyülekezeti Isten tisztelet látványos részéhez, de a gyülekezet építéséhez kapcsolódnak mégis. Vannak, amelyek titokba történnek, vagy két személy között történik. Ha megnyilvánul a lélek, ha működik a lélek, akkor ott lelki ajándék van. Az a személy, aki munkálkodott, az kapta Istentől azt a különleges ajándékot, hogy rajta keresztül munkálkodjon a lélek. Lelki ajándékok, testvéreim, mindig voltak. Mióta megalakult a gyülekezet, mindig voltak lelki ajándékok, különben nem lenne gyülekezet. A 20. században fedezték fel a lelki ajándékokat. Nem valamilyen mozgalom hozta életre a lelki ajándékokat. Persze vannak olyan idők, amikor nagyon odafigyelünk erre, hogy hogy munkálkodik a lélek. Például most olyan időszakban élünk, amikor azt mondjuk, hogy testvér, tudd meg, hogy milyen a lelki ajándékod. Én azt mondom, hogy ez nem olyan fontos, hogy valaki tudja, hogy milyen lelki ajándéka van, hanem a fontos az, hogy szolgáljon, és Isten fog rajta keresztül munkálkodni, és működik a lelki ajándék, anélkül, hogy nagyon nagy tudósok lennénk a lelki ajándékok, a karizmák területén. Ma olyan időket élünk, amikor ezek előjönnek, ezeknek a tárgyalása előjön, de ne felejtsük el azt, hogy a gyülekezet nem működhet a lélek nélkül. Olyan nincsen, hogy megél a gyülekezet 1000 évet, meg 2000 évet, és nem működnek a lelki ajándékok. Olyan van, hogy egyes mozgalmak kiválasztanak a lelki ajándékok közül egyet, vagy kettőt, vagy hármat, és azt mondják, ha ezek működnek, akkor működnek igazán a karizmák. Akkor vagyunk karizmatikusok. Testvéreim, a gyülekezet mindenképpen karizmatikus kell legyen. Lelki ajándékokkal rendelkező. Mi olyan hagyományból jöttünk, amikor nem fordítottunk nagy hangsúlyt a karizmák megnevezésére, de kényszerülve voltunk ezektől a mozgalmaktól, amelyek megjelentek a 20. század elején, majd a közepére ideértek hozzánk is, hogy beszéljünk erről. Nem az a baj, hogy beszélünk vagy nem beszélünk, hanem az, hogy valóban működnek-e a karizmák. Testvéreim, ahol az Atya és a Fiú ott van a Szentlélek is. Ezt azért akarom mondani, mert ugye a lélek ajándékához, vagy a lélek ajándékáról, a Szentlélekről szó, és egyesek azt mondják, hogy vannak olyan keresztények, akik ismerik az Atyát, megismerik a Fiút, de nem ismerik a Szentlelket. Hát ez hogy van? Részekre lehet szakítani az Isten? Amikor én befogadom a Fiút, akkor befogadtam a lelket is. Lehet, hogy nem tudom ezt, nincs annyira, nem vagyok jól megtanítva, nem ismerem úgy az igét, de nem lehet. Nem lehet az Atyát imádni, és nem imádni a lelket. Nem lehet ugye a Fiúnak engedelmeskedni, hogy ne engedelmeskedjek a léleknek. És hogy ami van valójában az életemben, az nem attól függ, hogy én milyen magyarázatot adok annak, hanem az, ami valójában van. Ha én hallom Isten vezetését, és értem Isten vezetését, sokszor azt mondjuk, az Úr Jézus megjelentette nekem, de lehet, hogy az a Szentlélek volt, csak én nem tudom azt úgy értelmezni. Vagy meglátom azt, hogy a drága mennyei Atya, hogy milyen gondoskodó rólam, de a mennyei Atya gondoskodását nem lehet elválasztani a Fiú jelenlététől és a lélek jelenlététől. Nézzük meg csak, hogy mi a jellegzetességük ezeknek a karizmáknak, vagy ezeknek az ajándékoknak. Hát az a jellegzetességük, testvéreim, hogy mindenkinek lehet ilyen ajándékba, adományba része, aki szolgál. Mert aki nem szolgál, annak nincs lelki ajándéka. Mert a lelki ajándék azért van, hogy építsünk vele. Nem azért van, hogy engem díszítsen. Elképzelt, hogy a lelkéletben vannak olyan dolgok, amelyek díszítenek bennünket, amelyek hozzátartoznak a mi jellemünkhöz. Ide tartoznak ugye a lélek gyümölcse. A lélek gyümölcse valójában arról szól, hogy mit tesz a lélek az én belső átformálódásomba. Milyen emberré alakít engem? A lélek ajándéka pedig arról szól, ahogy most tanulmányozzuk, hogy mi az, amit a lélek rajtam keresztül el tud végezni, amikor én szolgálok. De ha én nem szolgálok, ha én nem építem, mert azt mondja, közhaszonra adatott a léleknek a kijelentése, a léleknek a megnyilvánulása, ha én nem akarok mások hasznára lenni, legyek akármilyen tehetséges, legyek akármilyen okos, legyenek akármilyen képességeim, akkor nem fog megjelenni ez a karizma, ez a lelki ajándék. De amikor én őszintén megállok hívő emberként, és felismertem azt, ahogy a bébi kortól továbbmentem, a kisgyermek lelki kortól továbbmentem, és rájöttem arra, hogy én kell szolgáljak mások felé. Az Úr Jézus az én példaképem, ahogy ő adta az életét másokért, én is úgy kell adjam az életemet másokért, és kell szeretnem a testvéreket, és itt vagyok a gyülekezetben, és mert bemerített engem a Szentlélek a gyülekezetbe, és ennek tagja vagyok, akkor rögtön érzem, hogy valamit kell tennem, mert működtet engem a lélek. És amikor ezt megteszi valaki, már a legalacsonyabb szinten kezd megjelenni a hűséges, szolgálattevő embernek az életébe, kezd megjelenni, hogy amit ő tesz, abban benne lesz a Szentlélek, és valamit el fog végezni. Valakit meg fog bátorítani, valakinek kijelentést ad, valakit meg fog fedni, valakinek irányítást ad az életébe, azért, mert én, vagy te, vagy valakik egyszerűen vettük a fáradtságot, és vettük azt a megértést, hogy nekem szolgálnom kell. És ezért egy különleges dolog a keresztény szolgálat. Mert nem olyan, mint a világi szolgálat. A világi szolgálatban csak emberi tehetségek, emberi erők vannak, pénz van, vagy idő van, de amikor a keresztény ember szolgál, akkor oda teszi a tehetségét, oda teszi az idejét, oda teszi az erejét, és jön a lélek, hogy azt elvégezze az embertársa, gyülekezeti tag életébe, amit semmi emberi képesség nem tud elvégezni, azt a változást, azt a megvilágosodást, azt a megszentelődést. És ez a nagy megtiszteltetése a gyülekezetbe a szolgálattevő embernek. És aki nem szolgál, annak nincsen karizmája. A második jellegzetesség abból adódik, hogy a lélek megnyilvánulása, ez a kifejezés, a lelki ajándékoknak egy dinamikus jellege van. Vagyis csak akkor létezik, ha működik. Ha nem működik, nem létezik. Ez mint a villanyáram. Lehet feszültség, de ha nem kapcsoljuk be a kapcsolót, akkor nem közlekedik az áram. De ha bekapcsoljuk, akkor közlekedik, akkor elindul a motor, vagy kigyul a lámpa, és látjuk annak a következményét. Úgy képzeljük el, hogy a lelki ajándék az, ami a lámpából az a fény, ami árad, vagy az a motorból az az erő, ami kiindul. De ahhoz be kell kapcsolni a kapcsolót. És ez a bekapcsolás, ez a kapcsoló bekapcsolás a mi szolgálatunk. Amikor megértettük, ott van a potenciál az életünkben, mert ott van a Szentlélek, aki indít bennünket, aki ösztönöz bennünket a szolgálatra, de semmi nem történik, ha én ülök a székemen. De ha megpróbálom, és oda megyek a testvéremhez, és érdeklődök, és beszélgetek vele, és bátorítom, vagy felállok egy közösség előtt, és neki kezdek beszélni ilyen vagy olyan módon, vagy bármilyen más szolgálatot teszek, akkor kezd a lélek munkálkodni azon a szolgálaton keresztül. És ezért mondom, hogy aki szolgál, annak van. A lelki ajándékot nem lehet úgy megfogni, becsomagolni, és itt van az én ajándékom, ez az enyém, beteszem a polcra, és mikor kell, akkor majd előveszem. Az nem egy tárgyi dolog, nem egy objektív valami, ami fölött én uralkodok, és azt mondom, hát, majd előveszem. Amikor Pál apostol azt mondja, hogy gerjeszt fel a lelki ajándékot, akkor nem arra utal, hogy szedd elő a polcról, vagy a szekrényből ezt a képességedet, Timóteus, hanem arra utal, hogy bátran szolgálj, ne féljél, fiatal vagy, de ne félj, és leírja, hogy milyen szolgálatokat végezzen, és meg fogod látni, hogy benned fognak munkálkodni azok az erők, amelyeket te potenciálisan ott van az életedben, kaptad a kezek reátétele által, ott van benned ez a lehetőség, Istennek adatik ez a kegyelme neked, és akkor fogod meglátni, hogy működik, amikor kiállsz és előrelépsz a szolgálat. A lelki ajándékok tehát nem az emberi léleknek a képessége. Nem arról van szó, hogy én képes vagyok-e arra, vagy nem vagyok képes erre. Az ember nem birtokolja a lelki ajándékot. Mondjuk úgy, a lelki ajándék birtokolja őt, vagy a lélek birtokolja őt. Én nem birtokolhatom a lelket. Ha valaki azt mondja, figyelj, akarod, hogy nyelveken beszélj? Hát most nem beszél. Akarod? Na jó, akkor aztán neki. Vagyis ő előveszi a zsebéből ezt az ajándékot. Akarod, hogy prédikáljak? Volt egyszer egy ilyen nevetséges valaki, mikor teológián volt a Bukarestbe, sok új dolog jött akkor be az országba, és volt egy ilyen fiatalember, jött valami északi államból, és hát azt csinált ilyen hókusz-pókuszokat. Oda állt, és akarjátok, hogy prédikáljak? Nem prédikálok. Akarjátok? Na, jó van akkor. Na, akkor prédikálok. És akkor majd más egyebeket is csinált, ami szintén ilyen hókusz-pókusz volt. Testvéreim, az emberi lélek, amikor azt mondjuk, hogy nekem van egy lelkajándékom, az nem úgy birtokolom én azt, mint az éles eszemet, vagy a hangomat, hogy tudok szépen énekelni, vagy az ítélő képességemet, vagy az emberi bölcsességemet, hogy tudok valakiknek mondani valamit, vagy a szervező képességemet. Az nem úgy az én lelkem része a lelkajándék, mert azt mondja, hogy annak adja, akinek akarja. Azonban megtörténik, és gyakran így történik, hogy egy lelki ajándék egy talentum mentén fog kibontakozni. Mert Isten mindig ajándékot ad. A talentum is Isten ajándéka, nem? És sok minden Isten ajándéka. Amikor én megszülettem, és Isten felruházott engem bizonyos képességekkel, amelyeket ugye örököltem a szüleimtől, vagy olyan képességeket, amelyeket elsajátítottam közben, mert volt bennem olyan hajlam rá. Ő az ő örökkévaló tervéből azt akarta, hogy amikor én megtérek és odaszánom az életemet, ezeken a képességeken keresztül fog használni engem, felhasználja ezeket a képességeimet. Ha én odaszánom neki, ha én leteszem az ő asztalára, ha én odaszánom az ő oltárára, akkor ami vagyok, azt mind fel akarja használni. És a talentumaimban meg akarja jelentetni a léleknek az ajándékát. De ha én nem szánom oda, maradok a képességeimben. És vannak olyan testvérek, akik a képességeikkel, a talentumaikkal szolgálnak csak, és mi megcsodáljuk, és azt mondjuk, jaj, de okos, jaj, de szép, jaj, de jól mondta, jaj, de jó a hangja, jaj, milyen kedves. De a kérdés az, hogy tette valamit a lélek ezen a talentum működésén keresztül. Ha nem tett semmit, akkor nincs lelki ajándék. És nem kell tévedésbe essük, testvéreim. Mi szeretjük azt, és nagyon szeretnénk, hogy nagyon jó talentummal, sok talentummal megáldott emberek legyenek a gyülekezetben. Szeretnénk okosokat, szeretnénk bölcseket, szeretnénk jó zenészeket, szeretnénk jó énekeseket, szeretnénk olyanokat, akik jól tudnak kapcsolódni az emberekhez, és mindjárt kész a kapcsolat és a kommunikáció, mi szeretnénk, és legyen így Isten népe között. De ha ezeket a képességeket mi nem tesszük le az Úr oltárára, és nem mondjuk azt, hogy Uram, itt vagyok, és odaszánom magamat, akkor ezekből nem lesz gyülekezet építés. Ebből nem fog senki épülni. Megcsodálja a hangját, mint egy híres énekesnek a színházba, és azt mondja, jaj, de szépen énekel. Majdnem úgy, mint a XY énekes a színházba, de ha nem épültem ez alatt, vagy ezáltal, vagy valaki kiáll és beszél, jaj, de jó beszélte, olyan, mint ez, igen, ezt tanultam be. Szeretjük a tanult embereket. De ha beszédéből nem épült senki, nem lett több benne, a lélek nem nyilvánult meg, nem intette meg, nem fette meg, nem bátorította meg, nem világosította meg, nem vezette, nem tanította valamire azáltal a beszéd által, akkor nem volt ott a lélek. És ezért nekünk azt kell vágyjuk, hogy a tehetséges embereinken túl legyenek karizmatikus emberei, akikben a lélek működik, akiknek a szolgálata által megnyilvánul a Szentlélek valamilyen formában. Ó, a Szentléleknek nagyon sok munkája van. Egyszer megpróbáltam összeszámolni, hogy az igébe hányféle dolog van a Szentléleknek tulajdonítva Isten népe között, és rengetege, több tizet, több tucatot lehet találni. Nem csak azokat, amelyeket ma mondják, hogy hát akkor munkálkodik a lélek, hogyha valaki feláll, és ott hátulról profétál, vagy megmondja a jövendőt, vagy mit tudom én, hogy nyelveken beszél, vagy imádkozik. Hát ezekről is érdemes lenne, de most helyszüke miatt nem tudunk erről beszélni. De testvéreim, a felhívás az, hogy szánjuk oda magunkat. És mi az, ami meggátolja a lélek munkáját, a lelki ajándékoknak a működését? Hát a tétlenség, a félszívűség. És miért nem szánjuk oda magunkat? Mert vagy nem ismertük meg az Urunkat, vagy nem történt ez a doméniumváltás a mi lelki világunkba és életünkbe, hogy a mi életünk trónjáról lekerült az én, és lekerültek a bűnök, és Krisztus került fel az életem trónjára. Vagy ez nem történt meg, vagy pedig az nem történt meg, hogy hát ott van, de azért nem vagyok kész az Urat mindenbe szolgálni, mert kényelmes vagyok, mert nem adtam fel dolgokat, mert vannak vágyaim, vannak kívánságaim, amiket nem lehet akkor egyiket a másikkal együtt vinni. Aztán az ige beszél arról, hogy közhaszonra adatik, és hogy azért van, hogy szolgáljon vele lelki ajándékkal, és a lélek adja, amint akarja. Hát ehhez két megjegyzést teszek. Egyrészt lehet sejteni azt előre, hogy mit akar a lélek. Honnan lehet sejteni? Onnan, hogy amikor én megszülettem, Isten adott nekem valamilyen talentumokat, valamilyen képességeket, és azt akarja, hogy az beteljesedjen, kiteljesedjen. Mert akkor lesz igazán az én képességeimből valami nagyon hasznos, hogyha az a lélek eszközévé is válhat. És nem kell nagyon kutassál. Ha megnézed, hogy mire vagy képes, lehet nem vagy olyan nagyon ügyes dolgokba, de azért egy kicsit, valamit tudsz te is. Valamihez te is értesz, valamit szeretsz, valamihez van hajlamod. Tudod, a Szentlélek meg akar azon keresztül ajándékozni, azzal a lehetőséggel, hogy azon keresztül fog munkálkodni. Ezt kell tenni. Aztán úgy is fel lehet ismerni, testvéreim, hogy egyszerűen neki kezdünk szolgálni, és akkor majd meglátjuk. És sok hívő testvér van, úgyhogy meglepődik, hogy ő még erre is képes, úgy idézőjelben, mert nem ő képes rá, hogy ezt még én is meg tudom tenni, még az én szolgálatomon keresztül is. És itt jön be az, amiről már szó volt, hogy van, amikor a testvér vagy a testvérnő egy kicsit bizonytalanabban, hogy jó-e, hogy nem jó, de mi kívülről látjuk, hogy az ő szolgálata által munkálkodik az Úr, és akkor jövünk és megbátorítjuk, hogy ezt tegyed. Ez elhívott téged az Úr, ez meg akar áldani ezen a területen. Ez a te lelki ajándékod, szolgáljál csak. Felismerni. Hát adja az Úr, testvéreim, hogy ilyen emberek legyünk, és értsük azt, hogy mi is ez a dolog. Hogyha a lelki ajándékot a lélek adja, akkor hagyjuk ezt a lélekre, hogy adja, ahogy akarja. A mi feladatunk pedig az, hogy szánjuk oda az életünket, ami Úr Jézus Krisztusunknak. Azért nem működik a lélek ajándéka, mert nagyon kevesen szánják oda az életüket. Hát úgy adná a lélek, testvéreim, úgy mindenkit úgy meg akarna áldani, olyan gazdagon, olyan új ajándékokat adna nekik, hogy csak csodálkoznánk. Újabb és újabb területekre. Pál apostol nagyon vágyott, hogy elmenjen Rómába két dologért. Az egyik dolog az volt, hogy majd onnan fog menni misszióba Spanyolország felé. És beszervezi a római gyülekezetet, hogy ezek a testvérek legyenek az ő szponzorai a misszióba. És írja a levelet, hogy testvéreim, megyek hozzátok, és ez a célom. De azt is hozzáteszi, úgy vágyok, hogy elmenjek hozzátok, hogy valami lelki ajándékot kapjak közöttetek. Vagyis, hogy ott Rómában, ahol ő még nem volt, akiket még nem ismert, csak névről sokakat, de nem az egész gyülekezetet, hogy amikor ő ott neki kezd szolgálni a gyülekezetbe, hogy megtapasztalja azt, amit más helyeken is megtapasztalt, hogy Isten őt fel fogja használni. Vagy a személyes beszélgetéseit, vagy a prédikálását, vagy a levélírását, vagy valamit fel fog használni, és úgy vágyott az apostol erre, hogy ő ezt átélje. Gerjeszt fel a lelki ajándékot, amit kaptál. Vajon te mikor kaptad? Amikor megtértél, amikor egyszer összetörve álltál az Úr előtt, vagy amikor kérted az ő vezetését, és megbátorított téged az Úr. Valamikor te is kaptad. Ott van potenciálisan benned az, úgy, ahogy a húzalba, ott van az elektromos feszültség csak arra vár, hogy bekapcsoljad. Ott van benned, vagy mondjam úgy, ott van a lélek, hogy is kész adni, hogy téged felhasználjon, benned megnyilvánuljon, és itt van a te döntésed és az én döntésem. Adja az Úr, hogy ezt megértsük, és mától kezdve mind erőteljesebben és erőteljesebben legyen karizmatikus, a Szatmári Magyar Baptista Gyülekezet. Amen.